Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Hidvégi Máté rákkutatóval, az Ave Már feltalálójával, Osvai Péter beszélget.
Elég sok mindennel én foglalkoztam az életem során, de a legsikeresebb az az Ave Már lett. Tehát a búzacsíra kutatás. Most nem ne arra a búzacsírára gondoljunk, ami hogy búza kicsíráztatva. Tehát a búzaszemet ilyen vizes, mit tudom, vattára rárakják, és akkor kicsírázik. Én nem erről a búzacsíráról beszélek, hanem arról a csíra nevű anatómiailag elkülöníthető részre, ami a búza szemben, a magban van, és amit egyébként kidobunk a szemétbe. Amikor csinálunk lisztet malomban, akkor a búza magnak három része van. Van a korpa, ez a külső rész, van a csíra, és van a mag belső. A korpa az nagyon értékes, mert hogyha az megfelelő minőségű korpát az ember eszik, akkor nem lesz vastagbélrákja. Azt mondják, hogy mint amíg ilyen diabétesz, cukorbetegség szempontjából is nagyon jó hatásai vannak. Azután a különböző ilyen bélrendszeri gyulladásos betegségeket ezzel ki lehet védeni. Ez az életmentő. Aztán a másik nagyon értékes része a búzaszemnek a búza csíra, mert mondjuk abból csináltam ezt a bizonyos rákgyógyítószert, rákgyógyszert. A búzaszemnek a belseje, amiben ilyen, van, aki allergiás a benne lévő tartalékfehérjékre, de mondjuk ott keményítőből áll főképpen, attól jól lehet hízni. Tehát az a legkevésbé értékes része a búzának, ugye azt tesszük meg mi. A másik kettőt azt megetetjük általában a disznókkal, de mindenképpen takarmányozási célra megy el, de főképp a disznó kapja, ami egyébként nem baj, mert aztán azt a disznót mi visszaesszük, de azért jó volna, hogyha az emberek többet ennének a búzaban levő korpa frakcióból és a búzacsírából. És ez az a búzacsíra, tehát ez a malmi melléktermék, amit én a legértékesebb gyógyszerek szintjére fölemeltem. És ezen mindig elgondolkozom, hogy tényleg itt van ez a magyar föld, ennél jobb búz a világon sehol nem terem. Ukrajnában vannak ez az egész ilyen fekete föld, és ott jó hideg is van. Ott tud jó búza teremni. Meg Kanadának van egy területe, ez a Manitoba, nagy síkság, én ott éltem majdnem 2 évet a családommal, ott is nagyon jó búza terem, de olyan minden szempontból a legeslegjobb búza, ahol például a legjobb minőségű maga a búza csíra, ahol ez a bizonyos tartalékfehérjékből képződő sikérfehérje, az a legerősebb, annak mindenféle ilyen reológiai, technológiai tulajdonságai a legjobbak, ez sehol a világon nem terem olyan jó, mint Magyarországon. És ez a magyar búza nem elég, hogy a legjobb, nem elég, hogy a legfinomabb ízű a belőle sütött kenyér, vagy egyéb ilyen sütőipari készítmény, és még ebből még rákgyógyszert is lehet csinálni. Tehát mi minden van ebben a búzában, ami itt ebben a Magyarországon, hát ez az egész ilyen szimbolikus növény. De Magyarországnak a jelképe lehetne ez a jó Istentől kapott búza. Egyébként a búza az ma ott van a fáraóknak a sírjában. Kicsíráztatható, állítólag olyan búza szemeket találtak. De tudjuk jól, hogy Magyarországon is van termesztésben nagyon ősi búzafajta. Úgy el szoktam gondolkozni, hogy ez az érdekes dolog, hogy több ezer év óta itt van ez a növény, hát ezt tesszük, ez a mi a legalapvetőbb élelmiszerünk, ugye a kenyér. És milyen nagy erők mennek a rákkutatásba, vagy a rákgyószerkutatásba, Csak itt volt előttünk a búza, és abba is lehetett csinálni egy rákgyógyszert.
Az Ave Márnak honnan keletkezett a neve?
Az Ave Már név, azaz Ave Mária ima elejéből van. Tehát az Ave Mária, ez az első szótagok. Innen van az Ave Márnak a neve. Ezt én adtam. És ennek az a története, hogy nekem ez egy adósságom volt a Jóisten felé, az Úr Jézus felé, mert elég sokat dolgoztam ezen, ahogy lett az Ave Már. És már úgy pár évnyi munka után lehetett látni, hogy ez egy szenzáció lesz, tehát ez egy óriási ilyen áttörést hoz a daganatos betegek gyógyításában, mert ezt majd minden terápiás módszer mellé oda lehet tenni, és minden jobb lesz a betegnek, hogyha ezt a készítményt fogja kapni. Ott voltak az állatkísérletek, és a legjobb intézményekben folytatott alapkutatási és aztán kísérletes eredmények, és nem lehetett megcsinálni a készítményt, nem lehetett ipari szinten nagy léptékben gyártani, mert nem volt hozzá pénz. Hát igazában véve az alapkutatást el tudtam vinni egy ilyen fél ipari szintre, de nem tudtam igazából megvalósítani. És nem is sikerült, tehát elő se tudtam hozakodni azzal, hogy én Magyarországon foglalkozom rákutatással, még ugye ennek az egész munkának az eredete a Szentgyörgyi Alberttől indul. És még ez a név, hogy Szentgyörgyi Albert, ez se nyitott meg ajtókat, meg ez is mindenki csak legyintett az egészre, hogy ezzel Amerikában se nagyon lehet ilyesmivel foglalkozni, hát akkor hogy itt Budapesten vagy Magyarországon.
Mert hogy már Szentgyörgyi Albert is kutatta a búzacsírát, vagy a rák gyógyszerét?
Igen, ezt majd elmondom, csak akkor befejezem most ezt a magát, a névadást. Csak eljutottam egy olyan szintig, hogy azt mondtam, hogy akkor ezt én abba hagyom. Akkor ez eddig tartott, van úgy, az ember próbálkozik, aztán nem jönnek össze a dolgok, mert tehát a családi tartalékpénzek elmentek erre a munkára. Anyukám kapott egy Széchenyi díjat, arra nagyon sok pénzt adtak már akkor is. Azt ideadta, azt el sikerült rögtön elköltenem állatkísérletekre. Úgyhogy eladtam a kocsit, és nem lehetett. Tehát nem bírtam tovább. Csak azt mondtam, hogy jó, akkor ez eddig tart, ezt befejezem. Csak közébe belebuktam ebbe a gyógyszerfejlesztésbe. Úgy megkönnyebbültem, amikor ezt kimondtam, hogy akkor ez nekem tovább nem is olyan, nem kell. Fontosnak, nagyon fontos, de nem kell. Azt mondtam, hogy én azért egy hívő, vallásos ember vagyok, ugye római katolikus vallású vagyok. Azt mondtam, hogy akkor ezt én az Úr Jézusnak visszaadom, úgyis tőle kapok mindent, az én hitem szerint minden tőle van. Hát akkor most akkor visszaadom neki. Akkor visszaadtam, és akkor jól is éreztem magam. Csak úgy bosszantott, hogy ilyen könnyen visszaadtam. És azt mondtam egyszer az Úr Jézusnak, hogy hát ha mégis úgy meggondolná magát, akkor az édesanyáról nevezném el ezt a készítményt. És utána olyan gyorsan gondolta meg magát az Úr Jézus, hogy azt hiszem, hogy ez egy este mondtam ezt neki, másnap reggel hívott föl valaki telefonon, hogy nem te kerestél ezt, meg azt, meg amaz, hát itt lenne valaki. Akkor azt elmentem, és körülbelül 50 percig tartott azt, hogy ez az egész probléma meg legyen oldva. Egyik estéről a másik reggelre tulajdonképpen minden megoldódott. Ment előre, az egész is meg lett az Ave Már. És amikor ott volt, és arról volt, hogy jó, hát akkor most bekerül a forgalomba, emberekhez el kell juttatni, hát valami terméknek kell adni valami nevet. És akkor mondtam, hogy jó, én nekem van egy ilyen elkötelezettségem, és jobbnál jobb nevek jutottak az eszembe, meg apukámat, meg mindenkit kérdeztem, de igazából amivel nem volt egyik sem olyan, ami jó, néztem a litániában, hogy a Boldogságos Szent Szűznek a különböző betegek gyógyítója, Hajnali Csillag. De mindent De nem. Csak tudom, hogy egyszer feküdtem, és úgy már úgy elaludtam, és ezzel csak úgy aludtam már, és úgy bevillant, hogy Ave már. És akkor innen lett a név, azonnal fölpattantam, fölírtam egy papírra, és ez lett a név, könyörtelenül ez lett a neve. De nem engedtem.
De lettek volna el, hogy voltak ellenzői?
Hát, hogy ez nagyon vallásos név, meg túl katolikus név. De az volt a szerencsém, hogy az Ave már legelőször Izraelből került be, izraeli, tehát Made in Israel termékként Magyarországra, és ott meg mindenkinek tetszett Izraelben ez a név, mert mondták, hogy igen, a Mária, Miriam, igen, tudjuk, az egy zsidó nő volt, nagyon jó, ez egy zsidó nőről van elnevezve. Tehát ott ezzel nagy sikereket arattam, tehát először nem találkoztam az ellenzőkkel, azután később még már hiába, ebben nem engedtem, és ez ma is, ugye, még egyébként igazából megkérdezik sokan, hogy honnét van ez a név. Nagyon sok embernek nem asszociálódik be az üdvözlégy Mária, ima a latin nyelvű kezdése. De ez akkor is jó ez a név. Tehát aki nem tudja, hogy ez mit jelent, ez akkor is ő szép, és amikor a legelső Ave már elkészült, kijött az üzemből, ez egy hajfa melletti üzemből jött ki, és azt, hogy megkaptam, akkor ezt az egyikét ezeknek az első dobozoknak szépen beraktam a táskámba, és elmentünk a családdal Medjugorjéba, és ott van a kék kereszt, és akkor ott a kék kereszt aljába egy kicsit kiszedtem egy pár ilyen mészkő darabkát, és ugye alulra jó, betettem ezt a dobozt, és visszaraktam a mészköveket, de valószínűleg mai napig ott van.
Mint hívő ember, gondolom, Isten üzenetét, a Bibliát is forgatja. Van-e olyan üzenet, az Istennek olyan üzenete, amely az ön számára sokat jelent? És hogyha van ilyen, akkor kérem, hogy ossza ezt meg velünk a hallgatókkal is.
Én egyszer kaptam egy jelmondatot a Bibliából. Ezt kaptam. Nem én kerestem, sokkal szebb bibliai idézeteket tudnék találni, hanem kaptam. Ez úgy történt, hogy Katona István atya, ő a karizmatikus megújulási mozgalomnak egy ilyen tényleg ilyen emblematikus alakja, egy római katolikus pap. Ő neki én a szellemi kisugárzásába bele kerültem, és onnét a mai napig nem tudtam kijönni, mondjuk nem is szerettem volna onnét kijönni sosem. Egyszer egy küldetési misén úgy övezett elénk cédulákat, hogy akkor mindenki húzzon egyet, és csak az lesz az ő jelmondata. Akkor húztam ebből a kis kosárkából egy darab papírt, Szent Máté apostolnak az evangéliumából volt a 10. fejezet, 16. versikéje, ami valahogy úgy szól, hogy úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ez az én jelmondatom. Tehát, hogy nekem mi a Bibliából, a Szentírásból a legfontosabb mondat ez. Azért én ezt kaptam. Nincs szímerem, de ha lenne, akkor ezt lehetne ráírni. Vagy hogyha meghallok, akkor a gyászjelentésre oda lehetne írni ezt. Gondolkozom, hogy ez egyáltalán ez úgy illik-e rám. Mindenütt ez ilyen, tehát ilyen vértanúságra küldelek titeket, ilyen jellegű asszociációja van az emberek, meg ilyen magyarázatokat is olvasok, hogy ez valami ilyesmit jelent, tehát hogy megrémülök, ezt nem szeretnék, tehát ilyen bárányként, ott a farkasok jó, megegyenek, széttépjenek. De én mindig arra gondolok, hogy ez azért az Úr Jézus és az Isten báránya, meg a zsidókat, ugye Egyiptomban hát a bárányvére ő menti meg, mert megjelölik a bárányvérével a házakat, ugye a bejáratot, akkor azt elkerüli a halál angyala. Ez a bárány az azért nem olyan nagyon gyenge, tehát az a halál angyalával is akár kooperációban tud dolgozni, úgyhogy én ilyen erős bárány gondolok, akitől esetleg még a farkasok is meghátrálnak. A másik, hogy ugye is legyetek okosak, mint a kígyók. Ugye nem csak rosszat jelképezhet a kígyó, mert tudjuk, hogy volt a részkígyó, és az ugye, aki rátekintett, azt ténylegesen a mérges kígyók nem marták meg, vagy ha meg is marták, akkor is meggyógyult. A kígyó az lehet valóban okos, tehát az okosság az is jelentős dolog, és ez a szelídség, egyszerűség, én inkább maradok a szelídségnél, szelidek, mint a galambok, tehát hogy okosság, szelídség, és számomra mondom, ez a bárány, ez olyan látszólag, ilyen gyenge és kiszolgáltatott, de nagyon erős, mert akár még az angyalokkal is együttműködésben, szövetségben tud védelmezni, vagy tud tevékenykedni.
Mi adja ennek a báránynak ezt a hatalmas erejét, hogy még a farkasokkal is packázik?
Lehetne azt mondani, hogy például a hit, hogy a hit az embernek tud adni egy erőt, egy ilyen küldetéstudatot. Tehát van ebben egy bizalom is, hogy az ember tényleg rábízza magát a jó Istenre. Ezen ugyanennél a résznél, ahol ez az idézet szerepel a Szentírásban, ott van, hogy még a verebekre is gondja van az Istennek. Szó szerint ugye két verebet adnak egy filléren, s atyátok tudta nélkül egy sem esik le a földre. Az ember ugye rá tud hagyatkozni az Istenre, tehát ez a másik, ami egy ilyen erőt adhat, akár egy ilyen szituációban is, mint mondjuk. Hát ez a kettő, tehát van egy hit, egy ilyen küldetéstudat, és van egy bizalom, egy ilyen megnyugvás az Istenben, de ugye nem az az Isten kísértésre gondolok, hogy ugorjunk le a 20. emeletről, mert úgyis majd meg elkap minket a jó Isten, és úgyse esünk le, mert le fogunk esni, és agyonütjük magunkat. Tehát nem erre fajta ilyen babonás bizalomra gondolok, amikor a bizalomról beszélek, hanem arra a tudatra, hogy a verébre is gondja van az Istennek, hát még akkor én rám. Meg úgyse fogja hagyni, hogy valami nagyon rossz történjék. Tehát menjünk, aztán majd lesz valami, majd megsegít a jó Isten. Én mindig egy picit úgy belemegyek a dolgokba. Ha az ember nem így csinálja, akkor nem csinál semmit. Akkor csak ül és várakozik, hogy majd valami jelentős dolgot létrehoz, azt nem hoz létre semmit. Bele kell vágni a dolgokba. Még konfliktusos úton is, ha kell, mert előre kell vinni a... Én úgy fogalmazok, hogy az Isten ügyét, mások úgy fogalmaznak, hogy a kutatásokat, a harmadik úgy fogalmaz, hogy a fejlődést, de az a lényeg, hogy menni kell.
Beszélgetés középső részén elhangzott Szent Györgyi Albert neve, illetve hogy neki is valahogyan köze van az Ave Máros kutatásokhoz. Erről lehetne tudni bővebben.
Szent Györgyi Alberttel én több szálon is összekapcsolódom valahogy az életünk. Én személyesen ismerhettem. Akkor találkoztam vele egyébként, amikor a Szent Koronát visszahozták Magyarországra. Egy Cyrus Vance nevű bácsi, akkor amerikai külügyminiszter hozta egy küldöttséggel, és a küldöttségnek az egyik tagja Szent Györgyi Albert volt. Tehát akkor ma úgy hívják, hogy Marriott szálló, akkor azt hiszem úgy hívták, hogy Interkontinentál szálló, de ott találkoztam Szent Györgyivel. És ő jó barátja volt az én anyai nagyapámnak, még Szegeden. Olyan szoros volt a kapcsolatuk, hogy amikor Szent György itt volt, és a több újságnak adott interjú, többek között a Dél-Magyarországnak, ez egy szegedi újság, és ott azt ő mondta, hogy a legjobb barátja Dávid Lajos volt az én nagyapám. De Szent Györgyi volt a rektor, nagypapám volt a dékán. Ugyan Szent Györgyi nem volt egy ilyen katolikus templomba járó ember. Szemben a nagyapámmal, aki minden nap szentmisére ment és szentáldozáshoz járult, és úgy ment be az egyetemre dolgozni, még a Rákosi korszakban is. Egy újjal se merészeltek hozzányúlni a nagyapámhoz a kommunisták, mert a nagyapámat megvédték. Azok az akkor már nagyon magas állami pozícióban levő emberek, akiknek a holokauszt alatt az élete megmentéséhez nagyapám is jelentős mértékben hozzájárult. De Szent Györgyi nem volt ez a fajta ilyen vallásos hívő ember, de mégis nagyon mély volt a barátsága a nagyapámmal, mert ugye két ilyen a szellem emberei találkoztak. Én csak úgy Zárójelbe teszem hozzá, ezt nem szokták Szent Györgyiről tudni. Ő zsidónak minősült, mert a anyai nagyanyja zsidó volt, és emiatt az édesanyja zsidónak minősült, és emiatt ő is zsidónak minősült. Ez amikor a nyilas uralom volt, tehát tényleg a holokauszt tombolt Magyarországon, akkor Szent Györgyi az bujkált, mert különben őt belelőtték volna a Dunába a nyilasok, független attól, hogy Nobel-díjas tudós. Ők nagyon jóba voltak a háború előtt és a háború elején a nagyapámmal, utána aztán Szent Györgyi elkerült Szegedről, utána elkerült Amerikába. Szent Györgyi elkezdett foglalkozni rákutatással, tulajdonképpen már Szegeden is érdekelte a téma, de igazában véve Amerikában, Woods Hole-ban, Massachusetts államban, Bostontól nem messze az Atlanti-óceán partján egy kutatóintézetben kezdett el olyan anyagokat kifejleszteni, amelyek szerinte meggyógyíthatják a rákot, sőt, amelyek meggyógyítják a rákot, ezt mondta. És az egyik anyag típus, amin ő dolgozott, az a természetben is előfordul. Ő rámutatott profétikus módon, hogy a búzában ott lehetnek ilyen anyagok. Ezek az anyagok a búzacsírában valóban ott vannak, tehát ebben a malmi búzacsírában. Molekulákhoz kötötten, nem szabad formában. Ezért én azt gondoltam, hogy egy ilyen biotechnológiai, fermentációs, mikrobiológiai úton ezeket a molekulákat én föl tudom szabadítani ezekből a kötésekből, és akkor ott lesz velük jó sok ebben a oldatban, az már csak kell őket onnét vonni, és akkor meg kenni, és az embernek meggyógyultam az embereket a ráktól. De persze időt ez nem ilyen egyszerű. Már volt olyan időszak, amikor már az kellett mondogassák az alapkutatók, hogy ezeknek a molekuláknak nincs is közük az avemár hatásához. Ma már tudom, hogy jelentős közük van, de olyan érdekes ez az avemár, hogyha ezeket a molekulákat onnét kiszedem, vagy ezeket a molekulákat megszintetizálom, akkor nem hatnak. De ott ebben a molekuláris közegben, ahol egy olyan szerencsésen vannak együtt anyagok, ott valami rendkívül hatékony, daganatellenes hatásuk van. És vannak ebben egyéb komponensek, amelyeknek daganatellenes hatása van, és ez így együtt eredményezi azt a készítményt, amit most már nem nagyon van olyan jelentősebb onkológiai központ, ahol ne használnának.
Hídvégi Máté rákkutatóval, az avemár feltalálójával Osvai Péter beszélgetett. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
Horváth Béla vagyok, Ukrajnából, Kárpátaljáról.